Isten szeretete és áldása legyen és maradjon velünk ebben az új esztendőben. Amen. Énekeljük az első Zsoltár első versét fennállva. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Foglaljon helyet a gyülekezet. A 201. dicséretünket énekeljük, az első három versét. A 201. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban. Szent volt annak, kegyelmei nagyok. Kémidőm voltam halál révén, teljes bűn mérgében, de megváltott. Amen. Urad védelme, gondot visel én életemre, hatalmas szent karja, semmi gonosz nem száll fejemre. Kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Márk evangéliumából, a második fejezetből, a 23. verstől a 28. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából olvasom tehát Istenünk igéjét a második fejezetből, 23. verstől a 28. versig. És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába Abiátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Örökké való Istenünk, Jézus Krisztus, vezet bennünket Te hozzád, és mi is olyanok vagyunk, mint a tanítványok szombatnapon. Szedegetjük a kalászokat. Nekünk is megvan a magunk szüksége. Mi is sok mindenben azért jövünk Te hozzád, hogy kérjük a Te áldásodat, gazdag kegyelmedet. Add meg nekünk, hogy mi is eljuthassunk a szent kenyerekig. Mi is meg tudjuk enni, és be tudjuk fogadni, amit Te adsz nekünk. Vesd le bennünk minden akadályt, minden félelmet, mindazt, ami azt mondja bennünk, hogy ez nem szabad, vagy nem jó, vagy nem helyes cselekedet. Köszönjük, hogy Te előtted megtehetjük azt, és Te ura vagy a szombatnak is, ura vagy az életünknek is. Köszönjük, hogy megtisztítod azt, ami tisztátalan, helyre teszed a mi életünket az új esztendőben is, segítségünkre vagy, és nem azért vezetsz bennünket, hogy elveszíts, hanem azért, hogy megtarts. Így kérjük tehát, áld meg ezt az új esztendőt, add, hogy a régiből ki tudjunk jönni, és ami a régiben átjött, azzal tudjunk helyesen élni, és ami pedig új, azt pedig meg tudjuk ismerni. Így kérjük, áld meg kapcsolatainkat, áld meg egészséggel életünket, add, hogy anyagiakban és lelkiekben is bővölködjünk, és tudjunk adni annak, akinek nincs, és add, hogy mi is tudjunk kérni tőled, ne legyünk túlságosan gazdagok, akiknek mindenük megvan, és már semmire nincsen szükségünk. Add, hogy ebbe az esztendőbe megtanuljuk a helyes mértéket. Kérünk, légy itt jelen közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. dicséretünket. Foglaljon helyet a gyülekezet. A 173. dicséretünket énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi. Thank you. vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére, lelkünk, testünk Istené, az ő tiszteletére. Úrunk Jézus, jöjj most el, lelked által segíts fel, dicsőítünk mi testünkben, magasztalunk mi lelkünkben. Helyünkön maradva hallgassuk meg Istenünk igéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a 3. fejezetből, a 14. verstől 21. versig. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Kedves testvérek, az új év második istentisztelete, mert már elsőjén találkoztunk, akik eljöttek, így hát mindenkinek boldog új esztendőt kívánok. Örülök, hogy látok ismerős arcokat és újakat is. Mindenkit szeretettel köszöntök, és hát egy közös úton indulunk el. És ezen az úton mindig szükségünk van arra, hogy a tanítványi közösség is meglegyen, hogy találkozzunk. Aztán szükségünk van arra, hogy beszélgessünk egymással, szót értsünk egymással is, és arra is szükségünk lesz, hogy az isteni szót megértsük. És hogyha ebbe a folyamatba mi mindannyian bele tudunk úgy állni, hogy megtaláljuk a helyünket, akkor egészen bizonyos, hogy fel tudjuk ismerni azt az utat, amin Isten vezetni akar bennünket. Mert ha nem értem az emberi szót, akkor megérthetem az Istenit. Ha nincs emberem, akkor az Istennel közösségben lehetek. Vagy fordítva, találhatok olyan embert, akin keresztül érthetem a szót, és akkor segítséget kapok az életemben. És mindenképpen, minden módon az Isten próbálja a mi életünket vezetni, úgy, ahogy a Zsoltárok is mondja, az 25. Zsoltár, utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Az év első Isten tiszteletén azt az igét választottam, hogy ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Erről szólt ebben az évben az első ige hirdetés, és arról, hogy teljes örömnek tartsátok testvérem, amikor különböző kísértésekbe estek, tudván az, hogy ez a hitetek próbája, és Isten majd különböző erőkkel, bölcsességgel, különböző dolgokkal fog majd munkálkodni bennetek. Tehát nem szabad, hogy naívak legyünk, és arra gondoljunk, hogy nem lesz ellenállás, nem lesz ellenerő, nem lesznek rossz dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy minden jó lesz és minden szép, ha majd Istennel jársz, hanem azt mondom, hogy minden az Isten kezéből fog megérkezni hozzád, és ha ő megengedi, akkor a te számodra ki fogja rendelni azt az értelmet, azt a bölcsességet, azt az utat, amelyen azt megértve, megélve, különböző tapasztalatokra fogunk jutni. Győzelmekre fogunk jutni, felismerésekre fogunk jutni, meg fogunk tisztulni, a lelkünkben többet fogunk látni önmagunkról, és megérthetjük, hogy milyen az az isteni bölcsesség és az akarat, amely munkálkodik bennünk. Az Efézusi levélben, felolvasott szakaszban, ugye maga Pál apostol is arról beszél, az első dolog, ami itt kiemelkedik, az az, hogy meg kell tanulnunk először az Isten előtt valahogy meghódolni, ezt így fejezik, hogy meghajtol térdemet az Atya előtt. Ez a térdhajtás, ez nem a szolgaságnak a jele, hanem annak a jele, amikor elkezd az ember az életében uralkodni. Tehát ne keverjük össze, amikor Isten előtt térdet hajtunk, akkor olyan értelemben nem a szolgaság igáját vesszük magunkra, hanem a szabadulásunkért és a szabadságunkért, és azért, hogy aki térdet tud hajtani Isten előtt, az igazán tud állni az életben. Tehát vannak helyzetek, amikor állnunk kell, vannak helyzetek, amikor meg kell tanulnunk térdelni. Ezt így szokták mondani, hogy sokszor az imádságainkban, a belső lelki tusakodásainkban, a legbelsőbb lényünkben hódolunk Isten előtt, miközben a külső világban pedig állunk, tesszük a dolgunkat, és végrehajtjuk azokat a feladatokat, amiket ránk bíztak, vagy amit az élet elénk hozott, vagy amit az isteni gondviselés éppen rajtunk keresztül akar elvégezni. Tehát fontos ez a lelki magatartás 2020-ban is, hogy tudjunk térdet hajtani Isten előtt, és tudjuk őt imádni, és tudjuk tisztelni őt. Maga Krisztus is többször figyelmeztette a tanítványait, hogy imádkozzanak, könyörögjenek, beszélgessenek Istennel. Ez egy fontos, mint ahogy a mostani Isten tisztelet elején is, hogy szót értsünk Istennel, ahhoz fontos, hogy vele legyünk. A térdhajtás végül is ezt jelenti, hogy imádatban vagyunk, és az imádatunk az egy olyan fontos erősségünk, amelyet minden nap gyakorlunk. Az az ember, aki hisz Istenben, de nem imádja őt, ki van szolgáltatva. Ki van szolgáltatva sok mindennek, mert az Isten szeretete és az Isten tisztelete nem tud az imádatig eljutni. Gondolkodik Istenről, elmélkedik Istenről, sok mindent szeretne tudni, vagy nem ért, sok kérdése van Istennel kapcsolatban. Ezek mind ott vannak az életünkben, de nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy imádjuk az Istent. Mert ha arra várunk, hogy még mindent megértünk, még mindent majd tudunk, még minden úgy lesz, ahogy majd összeáll a kép, akkor el fog maradni a térdhajtás. Akkor el fog maradni a tisztelet és az imádat. Istennek mindig lesz valamilyen olyan titka, ami számunkra, amit még nem teljesen látunk. És ezt az ember nem negatívan fogja értékelni. Nem azt mondja, hogy még nincs itt az idő, hogy az Istent imádjam, mert valamit még nem látok, hanem úgy fogja ezt értékelni, hogy pont azért imádom az Istent, mert sok tekintetben van olyan dolog, amit nem érthetek, nem láthatok, és ezért az imádatommal hódolok előtte, mert az Istennek a nagysága pont abban nyilvánul meg, hogy az én értelmemmel, érzékelésemmel, szívemmel és lelkemmel a maga teljességét ugyan nem foghatom föl, de elindulok ennek a felfogására. És amin van, vagy amit látok, abban tisztelem őt, és a többit pedig rábízom. Ezért beszél Pál apostol arról, hogy erősödjünk meg a belső emberben, amely az ő lelke által él bennünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy utaidat Uram, ismertesd meg velem, és ösvényeidre taníts meg engem, és akkor azt mondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, akkor ugyanarról az egy lelki valóságról beszélünk, arról az isteni jelenlétről, ami a mi szívünkben úgy ábrázolódik ki a Jézus Krisztusban, hogy van egy belső emberünk, aki megszületik a hit által, az Isten imádatában, a mi lelkünkben. Létezik egy belső ember benned is, vagy kérdezem, hogy létezik ez a belső ember, mert ezt a belső embert táplálni kell, életre kell hívni, meg kell erősödni benne, Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy a külső emberünket tápláljuk pusztán, tehát fontos a külső emberünk is, a testi létünk, a külvilágunk, minden, hanem van egy elrejtett ember, akit táplálunk, aki a világ elől is el van rejtve, kicsit a mindennapi dolgokban is rejtőzik, ez a fajta belső ember, ezt így mondja a Szentírás, az Isten lelke által újonnan született belső emberi lényünk. Fordítva történik a dolog, ez a belső ember kezdi el átvenni a külső embernek az irányítását. És nem úgy történik, hogy a külső emberünknek szolgálunk, és a külső ember tekintjük maradandónak, hanem a belső emberünket. Akkor így is mondhatnám, az az ember, aki lélekben már lát, az mindig belül van a te életedben. A szívembere, a szívednek a középpontja, az egy belső középpont. Ha csak a külső dolgokra nézel, a külső valóságodra, nem találtad meg belső centrumodat. Hogyha valaki harcművészetet tanul, vagy érdeklődik ez iránt, akkor ott is a harcosnak először önmagával kell tisztába jönnie, a saját energiáját, a saját erejét kell a belső középpontjában megtanulni, használnia, és onnan a belső középpontjából, amikor például harcol, már nem gondolkodik, hanem belülről kezd el cselekedni, és minden pillanatban lényegében majdhogy nem ösztönsen gondolat sebességével és gyorsaságával képes döntéseket hozni és cselekedni. Mert ha ő már gondolkodna azon, hogy mit kell most tennem, hogy ezt kell, akkor a harcban biztos, hogy elveszíteni a pozícióját, mert ott nincs idő erre. Ott nincs idő arra, hogy imádkozzunk, hogy most térdeljünk le, hanem akkor másnak van az ideje. De amikor a harcos felkészül, akkor rengeteg olyan dolgot tesz, amely lelassítja a dolgokat, tehát nem gyorsítja, hanem önmagával való harmóniába helyezi őt, és abban a lélek jelenlétben, amit mondhatom a belső embernek. Ahogy Krisztusban vagyunk, a belső emberünkben vagyunk. És ezt a belső embert fel kell tudnia fedezni az embernek. Tehát ez az, aki Krisztus lakik a ti szívetekben, a belső emberben lakik a Krisztus. Tehát hol lakik a Krisztus? Krisztus a belső emberünkben lakik. Ennek a belső embernek a születése az, amit újonnan születésnek neveznek a Szentírásban is. Krisztus is mondja, szükség nektek újonnan születnetek, belsőleg, lelkileg látnotok, látni az Isten országát magatokban, és a lelketekben hinni az Istenben, és abban a belső emberben növekedni, aki ezt tudja, tapasztalja, éli, akinek ez valóság. Miért fontos ez? Mert a belső emberünk hatással van a gondolatmenetünkre, az érzésvilágunkra, a döntéseinkre. Minden ember belülről dönt. Minden ember belülről érzi a dolgokat. Ez mindig így van. Mindig belülről hozod meg a döntéseidet. Ha a belső embered nincsen az Istenben, hanem a külső emberedhez tartozik, vagy a világhoz, vagy bármihez tartozik, és nem ismerted fel ott a térdhajtásodban az Istennek a jelenlétét, ott nem tudsz Istennel lenni, akkor ki vagy szolgáltatva. Nem találtad meg a belső emberedet. És akkor van az, hogy az emberek könnyelműen gondolkodnak, szólnak és éreznek. Döntéseiket a pillanatnyi elmeállapotuk határozza meg, amely változékony, mikor éppen hogy gondolom, úgy érzem magamat, vagy ahogy éppen érzem magamat, úgy gondolkodom. És ezt mondja a Szentírás, ez olyan, mint amikor a tenger hullámai össze-vissza csapkodnak. Ilyen az ember élete, változó érzelmek és gondolatok sokasságában vagyunk, és ezek oda-vissza hányják az ember belső világát. Aztán vannak a megszokásaink, amelyek egyrészt jó dolgok is lehetnek, segítségül jó megszokásokat, vagy jó szokásokat építettünk be az életünkben, de vannak olyan szokások, amelyekkel küzdünk, amelyek rossz irányban vitték az életünket. Olyan beidegződések, amelyeket jó egy kicsit fellazítani, és ezeket is akkor ki lehet tisztítani. Tehát az Isten segítségül hívva van nekünk feladatunk, lehetőségünk a változásra is. Ugye sokat mondjuk, hogy újévi fogadalom, hogy most akkor, ilyenkor szoktunk fogadalmakat tenni, hogy mit nem úgy, vagy mit szeretnénk másképpen. És egyrésztől szkeptikusak vagyunk, mert ezek a fogadalmak vagy segítenek, vagy nem, vagy hiába fogadkozzunk, utána mégsem tartjuk meg, akkor inkább nem fogadok semmit sem, és így inkább nem hozom magamat kellemetlen helyzetbe. Tehát a változás, a fogadkozás, a fogadalomtétel, a vallástétel, hogy most mi a fontos a mi életünkben, az nem csak egy napnak a dolga, az új év első napja, hanem igazából minden nap lényegében ott van ugyanaz a változás, tehát nem kell évfordulóhoz kötni, hanem igazából minden nap elhatározhat az ember egy irányt, minden nap kitűzhet egy célt, és minden nap változtathat egy picit az útján. És azt hiszem ez a lényeg, hogy nem lehet egyszerre nagyot kormányozni, hanem mindig egy picit kell csak változtatni, ha kell változtatni, vagy tartani azt az irányt, ami jó. A változásokkal szemben, mert mindig a változásról beszélünk, és sokszor lehet, hogy az irányt kell tartani. És minden változik. Csak neked nem kell bizonyos tekintetben változnod, meg kell maradnod, meg kell álljál azon a ponton, ami a jó irány. Tehát ehhez kell a bölcsesség, hogy mutasd meg, Uram, a jó irányt, hogy most változtatni kell, ehhez kell, mi az, amit meg kell változtatnom, amit meg is tudok változtatni, Isten mondja, hogy változz, akkor én elkezdek változni, és mi az, amikor Isten azt mondja, jó, ez így, maradj ezen az úton, és ne változz át, ne változz el, ne legyél más ember ezen a területen. Tehát ez is sokszor nagyon nehéz, hogy a változás mindenkit érint, és a változás önmagában véve nem mindig jó. Mert nem a változás maga a jó, hanem az, amire elváltozik az ember, vagy amivé leszünk. A változás önmagában egy tény, hogy van. De hogy mi mire használjuk azt, mit erősítünk meg vele, vagy mit gyöngítünk meg vele, az igazából a mi felelősségünk és a mi feladatunk is. Tehát a változást nem lehet megállítani ilyen értelemben, de hogy befogod a vitorládba, hogy ez a te vitorlásodnak az útirányát erősíteni fogja, vagy elfúj téged egy másik irányba, az a te kormányzásodnak a felelőssége. És az, hogy te tudod, hogy vagy legalábbis van egy célod, van egy irányod, ami felé haladni akarsz. Tehát ezt jelenti a helyes gondolatmenet, az érzések, a gondolatok irányítása, a belső embernek a felfedezése. Ha nincs belső embered, nincsen iránytűd. Ha a belső ember nem figyel az Istenre, akkor honnan tudod, hogy merre fele kell menjél? Ez pedig a szívedben lakozik, és ezért kell minden kincsnél jobban őrizni a te szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Tehát segítségül hívhatod az új esztendőben is Istent, hogy bölcsességet adjon, segítsen a változások közepette, hogy mit kell engedni, mivel kell ellentartani, hogy világosságot adjon neked, hogy lásd az utad, és adjon ahhoz erőt, hogy meg is tudd azt valósítani, amifelé elindultál. Tehát a felfogás az, hogy képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége, és hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Tehát van egy fontos kifejezés itt a Szentírásban, a Krisztus szeretetének a megismerése. Ez maga a teljesség, hogy teljességre jussunk az Istent mindent átfogó teljességéig. Erről már szóltam, hogy Istennek több aspektusa van, az erők, a bölcsesség, a mindenhatóság. Az, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. De van Istennek egy nagyon fontos aspektusa, amit a Krisztusban nekünk adott, ez az, hogy mit jelent az, hogy Isten a szeretet. Mert ezáltal adja Isten végül is önmagát, mert a szeretet nem létezik személyek nélkül, nem tud kifejeződni két személy nélkül, a szeretet önmagában nem létezik. Az mindig személyek között nyilvánul meg. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy az Isten mindent átfogó teljességét, a szeretetet kell nekünk megismerni, akkor azt mondjuk, hogy Isten mindent adhatna neked, tudás, bölcsesség, mindent, de ha őt nem ismered meg, akkor hiába leszel az igazi bölcsesség, mert nem ismered Isten. Tehát végső soron nekünk a belső emberünkben van egy fontos feladatunk, azon kívül, hogy az életünket irányíthatjuk, a dolgainkat Isten elé tehetjük, vannak terveink, céljaink, vágyaink, amiket Isten elé visszük, de mi a te legfőbb vágyad, vagy ott van ez a vágy benned, hogy megismerd az Isten. És ezt minden nap végül is gyakorolhatod ebben az évben, hogy kicsoda az az Isten, aki engem szeret. Hogy erre a kérdésre minden nap egy választ találni. A mindennapok dolgaiban, ami a mindennap történik veled, lehet ez egy jó lelki gyakorlat, hogy ma mit ismertem meg Istenből. Ma mi az, ami nekem úgy lejön, hogyha rá gondolok, akár hogy vezet, vagy mi az, ami történik velem, meg tudom-e én azt fogalmazni. Sokszor nehéz ezt megfogalmazni, de mégis ott van ez a lehetőségünk, hogy a tapasztalat útján valahogy megértünk, személyessé válnak dolgok, és ezek fontos lépcsőfokai az Istennel való kapcsolatunknak. Mert ezáltal fogjuk tudni szeretni az Isten. Tehát lehetetlen dolog, ez már a hétköznapi életben is így, vagy valakivel kapcsolatban vagyunk, de nem ismerjük meg őt, nem fogjuk tudni szeretni. Vagy nem szeretjük őt, ezáltal nem is fogjuk tudni megismerni. Tehát ezek ilyen, ugye nem szeretjük, nem vonzódunk hozzá, vagy nem, nincs bennünk az a vágy, akkor nem fogjuk tudni megismerni, és az egymást erősítő folyamat. Így van a Krisztus ismerete, és az Isten szeretete együtt. Tehát ahogy megismerjük a krisztusi üzenetet, úgy ismerjük meg az Isten szereti. Kettő kéz a kézben jár. Tehát az a szeretet, amelyben nincsen megismerés, az infantilis szeretet lesz. És ezt érezzük, hogy milyen, hogyha valaki bennünket úgy szeret, vagy próbál szeretni, de már nem ismer, már nem velünk van kapcsolatban, hanem egy képpel a fejében, aki nem én vagyok, akkor az rettentően idegesítő tud lenni. És az visszautasítja az ember, hogy ez a szeretet már nekem nem jó. Ugye? Hogyha nincsen benne kellő ismeret. De a másik, aki csak úgy gondolja, hogy ismer engem, de mégsem tud engem szeretni, az meg rémisztő, meg hideg tud lenni. Hogy valaki csak úgy felsorolja, hogy te milyen vagy. Ez vagy az vagy. Mint egy ilyen... írt egy táblázatot rólad, hogy te ki vagy. És akkor azt hiszem, hogy ha ezt a táblázatot így megkapod, akkor az neked úgy rossz. Túl hideg ez, hogy most ez vagyok én. Tehát annál meg még megint gazdagabbak vagyunk. Tehát ezért a Szentírás sem úgy kell forgatnunk, mint egy üres ismeretet, mert ha nincs hozzá szeretet és Isten élő tapasztalat, akkor ilyen lesz az Istennel való kapcsolatunk. Tehát ha csak úgymond az a fajta infantilis szeretettel fordulunk Isten iránt, az a fajta naivitás, hogy igen, Isten, most idézel mondom, valamilyen kép, de nem ismerem őt, akkor meg az lesz a másik problémám, hogy igazából ez is akadályképpen jelenik meg az Isten előtt, vagy az Istennel való kapcsolatomban, és nem fog nekem végső soron segíteni. Tehát az újszövetségi példában, amikor a kalásztépés története volt, és ugye megy Jézus a tanítványaival szombatnapon, tépkedik a kalászokat, szükségben vannak éhesek, elvileg meg volt engedve, hogy a kalászokat tépkedjék, ugye, hogyha vándorok mentek és éhesek voltak, ez benne volt, csak ugye a szombatnap törvénye az minden törvénynek a csúcsa volt, mert ez Isten napja volt, és Isten napján semmiféle dolgot nem lehet cselekedni, mert Istent kell tisztelni. Tehát mi volt az ismeret? Hogy az Istent kell tisztelni. Ebben benne volt a szeretetnek is a megnyilvánítása, hogy aki megtartja a szombatot, az szereti is Istent. Na de itt volt ugye a probléma, hogy megvolt az ismeret, megvolt a szeretet is valamilyen szinten, hogy így fejezik ki Isten iránt a szeretetüket. Jézus meg pont a fordítottját valósította meg a szombatnapon, mert ugye a tanítványai tépkedték, ugye megtörték a szombatot, és úgy tűnt, hogy ők nem tisztelik az Istent, mivel nem tartják meg a szombatot. És ugye itt hozta föl példának Jézus azt, amikor bementek Dávidék, és ugye Dávid menekült, és akkor bement Isten házába Abiátár főpap ideje, mikor ő menekült, az életét kellett menteni, és akkor szent kenyerekből evett, amiből nem volt szabad enni. Tehát, hogy az ismeret, az nem zárhat el bennünket az Isten szeretetétől. Mert az Isten szeretete sokkal nagyobb, mint a róla kialakított ismeret. Nem tudom, ezért, és ennek így kell lenni, ez az igazság. ez az Isten igazsága. Hogy az Isten szeretete és teljessége nagyobb, mint a róla kialakított ismeret. És vannak olyan határhelyzetek, ez nem azt jelenti, hogy mindig ezen a határvonalon kell lenni, de például ez a helyzet is, amikor az a szabály, hogy nem lehet szent kenyeret enni, mert azt csak a papok ehetik meg, felülíródik az Isten szeretete által. És vannak ilyen határhelyzetek az életünkben is. Amikor Isten szeretet, ezt kegyelemnek nevezzük, nem az Isten igazsága csorbul, meg nem az Isten személyválogató, meg nem azért van, hogy mi állandóan megkísértsük ezzel úgymond Istent, hogy most akkor szeretsz-e vagy nem, hanem azért van, hogy az ember életben tudjon maradni. Dávid nem maradt volna életben, ha nem eszik. Azért evett, mert az életét így tartotta fönt, és az ő embereinek az életét. Tehát vannak helyzetek, amikor életben kell, hogy maradj, és mind a szombatnap az összes ismeret miért van? Nem azért van, hogy te azt szolgáld, most így mondom, hanem azok az ismeretek azért vannak, hogy téged szolgáljanak. Mert Isten azért adta az igényét, azért adta a szombatnapot, azért adta a templomot is, most idézve a te javadra, nem önmagáért. Mert az Istennek elég hatalma van, elég gazdagsága van, ő nem tőled függ. Nem a te szeretetettől függ Isten, ez bármennyire is furcsa. Nem azért kell Istent szeretnünk, mert ő függ a mi szeretetünktől, és ha mi nem szeretjük Istent, akkor ő szomorúan el fog kullogni. Hanem igazából az Isten természetesen érző lény, és szereti a mi szeretetünket, és kívánja azt, meg azt se lehet mondani, hogy Istennek nem hiányzunk, hogyha nem szeretjük, mert ez most kiforgatása lenne a dolognak. De azt kell mondani, hogy miértünk van ilyen szempontból az Istennek ez a megnyilvánulása, a szeretete, nem ellenünk. És ezt nem lehet kijátszani. A végső ponton nem lehet szembefordítani az Isten ismeretét, most ha így mondom, az emberrel. Mert nem arra adatott az Isten ismerete, hogy az ember ellen legyen. Nem tudom, érthető. Mert néha az emberek inkább feláldozzák az embereket az Istenért, mint hogy felismernék azt, hogy az Isten nem kívánja ezeket az áldozatokat. Mert Isten az emberért adja ezeket a dolgokat. Tehát mit jelent ez? A szombat lett az emberért, ezt mondja Jézus. A legnagyobb parancsolatról, ami a zsidók vallási gyakorlatában ott volt, a szombat megtartása. Valaki nem tartotta meg a szombatot az Ószövetségben, úgy megkövezték, hogy nem érte meg a holnapi napot. Tehát ez ennyire fontos előírás volt, és senkinek semmiféle lelkiismeret furdása nem volt, hogy most valaki meghalt. Teljesen természetes dolog. Nem tartotta meg a szombatot, nem tisztelte Istent, ezért halálra méltó. Tehát aki nem tiszteli az Istent, annak meg kell halni. Ez szerint a gondolkodásmód szerint. Itt Jézus tehát egy nagyon komoly dologba futott bele, nem egy látszalagos kis dolog, hogy a szombat, hanem aki a szombatot nem tartja, meg az összes törvény nem tartja, meg innentől kezdve. Tehát nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Az Isten ismerete az emberért van. Akkor jól fogod látni, és azért van, hogy az Istennek a szeretete végső soron megnyilvánuljon. Viszont az ismeret persze azért is van, hogy elkerüljünk olyan dolgokat, és különbséget tudjunk tenni, olyan dolgok között, amelyek hasznosak vagy nem hasznosak, hogy megtehetjük vagy nem tehetjük. Tehát, de mindig látnunk kell ezt a sorrendet. És így szeresd, és így imád. Tehát ez a belső ember, az ugyanezt tudja benned, most így mondom, hogy jól értsd. Ez a belső ember olyan, mint a Krisztus benned, és ugyanezt tudja, mint amikor itt ebben a történetben látjuk ezt a Krisztust, aki ilyen jó válaszokat ad a szombat törvényével kapcsolatban. Ezt tudja a te belső embered. Mert az Krisztusra van ráhangolva, és az ugyanilyen bölcsességeket fog neked mondani a mindennapokban, és segíteni fog neked az ilyen határhelyzetekben, hogy most mit kell nekem tennem. Az élet, a világ másképpen működik, és akkor hogy van itt az Istennek a jelenléte, hogy mit tehetek, mit nem tehetek, hogyan kell nekem járnom. Ez az a Krisztus, aki bennetek lakik, aki itt választod. És azt mondja, hogy én ura vagyok ennek a dolognak, és az Istennel való kapcsolatotoknak is, és értetek vagyok. És ezt az erőt képes a gyakorlatban képviselni a mi számunkra. Tehát Isten természetét fogadtad be ezt a krisztusi természetet, most egy példát hoztam föl a szentes, rengeteg más példát föl lehetne hozni Krisztussal kapcsolatban. Ezért is olvashatod a Szentírást, lehetsz Istennel kapcsolatban, mert fölfedezed magadban, hogy ilyen erők kezdenek el benned is munkálkodni, mint amilyen erők megnyilvánultak különböző élethelyzetekben. Tehát ezért beszélünk arról, hogy meg kell ismerned a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Mert itt már a tudások tudásáról van szó. Van az akadémikus tudás, akkor ugye van az általános ismeretek, aztán van az általános vallásosság, vagy az, ahogy általában az emberek gondolkodnak Istenről. Aztán van az a szint, amikor te személyesen már élő kapcsolatban vagy Istennel, és az a szint, amikor Krisztussal vagy személyes kapcsolatban, és azon keresztül a belső embered van, ez a legmagasabb beavatási szint. Tehát keresztjénnek lenni nem azt jelenti, hogy egy alacsony tudatossági szinten vagyunk az Istennel, hanem a legmagasabb szintről tudjuk értelmezni azokat a dolgokat, amik eddig is történtek velünk, és már nagyobb szintézisre vagyunk képesek, mint bármikor máskor. Képesek vagyunk a világ dolgait és az Isten dolgait egy egységben látni, és ebben kifejezni az Istennek a szeretetét. Tehát nem vonulunk ki a világból, nincsen szükségünk különböző előírásokra, hogy ezt mindenképpen meg kell tartanunk, mert ezeket nem tartjuk meg. Az előírások mondják meg nekünk, hogy kik vagyunk. Nem, a Krisztusban élő ember nem az előírástól krisztusi. Vagy előírás megmondja, hogy milyennek kell lenni a Krisztus. Nem az előírás, hanem a benne való élet mondja meg, és bizonyítja be, hogy ő krisztusi ember. Lehetnek ismérmek, amelyek az írásokból tudunk, de nem az előírások által lettünk ilyenek. Tehát nem úgymond szabálykövetés, nem külső dolgok megtartása által olyan a krisztusi ember, amilyen, hanem mivel belülről megszületett az Istentől. A természete szerint olyan. Tehát legyél inkább a Krisztus természete szerint élő ember, mint olyan ember, akit megtanítottak, hogy milyen a Krisztus, de nem ismerik a Krisztus természetét szívük szerint, nem tudom érthető-e. Mert az egy csapda. Hogy megtanítják kívülről, hogy milyen a Krisztus, legyél olyan, de te nem tudsz olyan lenni, te csak maximum követni tudod, egy kicsit tudsz hasonlítani rá, tudod utánozni, de olyan lenni nem tudsz. Vagy pedig átadják neked a Krisztus isteni természetét, és az a természet benned, a belső emberben megnyilvánul. Melyiket választod? Ezt mondja Krisztus is. A szombatot akarod, vagy pedig azt, aki ura a szombatnak? Melyiket akarod? A szombatot megtartani, vagy ahhoz akarsz tartozni, aki ura a szombatnak? Ez jelenti tehát a Krisztus teljessége benned. Tehát, ha már ez megvan, azt mondja Pál, és ebben növekedsz, akkor aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség. Akkor kezdődik az állapot, amiről beszélünk, hogy benned elkezd munkálkodni egy erő. Na most itt a különbség, hogy hirdettem ezt, de nem munkálkodik benned ez az erő, akkor nincs honnan táplálkozni. Ha nem töltjük fel az autót benzinnel, most így mondom erővel, vagy nincs benne motor, akkor hiába van autónk. Tehát nem tudunk vele haladni, nincs tapasztalásunk, és nem tudjuk megélni azt, amiről szó van. Így van az olyan hívő ember, vagy bárki, aki ezt érti, tudja, de ismeretei vannak csak, nincsen szeretet kapcsolatban az Istennel. Akkor nincsen belső motor. Nem érti, hogy miről van szó. És ezért az ő számára a Krisztus is, most idézőjelben mondva, az csak egy ismeret, hogy tud róla. Sokan tudnak Krisztussal, de kevesebben élik meg a belső emberükben, a szívükben lakozóként. Mert akkor már belülre kerül. És akkor megetted a kenyeret, amin Dávid megevett, és ez az a pont, amikor az életünkben megérkezik az Isten, mert szükségben vagyunk, mert szükségünk van rá, nem figyelünk az előírásokra, most idézőjelben, nem azok alapján, hanem oda megyünk, idézőjelben a Szentébe, ez a Krisztus, és megesszük az isteni kenyeret. és elvesztük magunk, és onnan már a mi életünk. Megmentett bennünket, bennünk van. És ezt a tapasztalatot, ha megéli az ember, ezt nevezhetjük megtérésnek, szívünk átadásának, onnantól kezdve ez már az életünk része, bárhova megyünk. Nem előírásokból kaptuk tehát az Istent, nem a szombat megtartásából kapjuk ma sem, hanem azt, aki a szombatnak az ura, az a szívünkön át, a belső lelkünk, belső emberünkön keresztül tapasztaljuk és éljük. Elfutott az időnk, úgyhogy már záró gondolatként akkor még egy gondolatot, hogy a tiszta lélekhez érkezünk meg. Megtisztítja Isten így a lelkünket, amikor így megérkezik hozzánk. Az a tiszta lélek, ugye, akiknek a szíve tiszta, azok meglátják az Istent, vagyis kapcsolatba kerülnek vele. Annyit jelent ez a szó, hogy meglátod az Istent, hogy kapcsolatba kerülsz vele. Látni az Istent annyit jelent, hogy tudod, hogy ki ő, tapasztalod, hogy ki ő, az élet valóságában találkoztál vele. Most Jézus ismeri az Istent, de mégis rossz dolgot tesz, vagy az ő tanítványai. Ott a homokszem. Úgy tűnik, mintha nem tartaná meg a szombatot, mintha nem úgy cselekedne, és akkor jönnek, hogy de hát miért így élsz? Na és itt jönnek a problémák. Azért, mert te már az Istennel jársz, ez nem azt jelenti, hogy mindent jól fogsz cselekedni. Nem azt jelenti, hogy már tökéletes lettél, hogy mindig úgy szólsz, úgy cselekszel. Nem ezt jelenti. Ezt tudnod kell magadról. De ha ez a homokszem oda kerül az életedbe, de te már ismered Isten, és vele élő kapcsolatban vagy, akkor ezzel a homokszemmel Isten csiszolni fogja a te életedet, tehát a tökéletlenségeink, a bármi, olyan, mint amikor a gyémántot kicsiszolják. Mi a te homokszemed? Ne arra figyelj, hanem arra, hogy ezzel az Isten hogy fog majd munkálkodni a te életedben. Tehát a homokszem, úgymond azok a dolgok, amelyek nem illenek bele a képbe, nem fogják tudni megakadályozni a benned levő életet, ami az isteni élet, hanem csak eszközöket fogadni Isten kezébe. Ez az bennünk munkálkodó ereje szerint, amit kérünk, az Isten mégis teljesíteni tudja. Mert minden homokszem az Isten kezében a lelkünk javára lesz. Tehát nem úgy leszünk teljesen tökéletesek, hogy hiba nélkül valók leszünk, hanem úgy, hogy a tökéletességünk az Istenben meg lesz hibáink ellenére is. De javítgatjuk a hibát, és csiszolgat bennünket. És így leszünk egyre fényesebbek, ha így nézzük. Ez az ő bennünk munkálkodó ereje. Tehát Isten mérhetetlenül többet tud bennünk tenni, mint akármennyi homokszem, hogy így nézzük, ami bennünket akadályoz. De abban a pillanatban, amikor az Isteni erő megérkezik bennünk, ezek a homokszemek is csiszolni fogják az életünket, és nem tönkretenni. Tehát többet kell ilyen értelemben bíznunk az Istenre, bátran bizalommal megélni a mindennapokat, Isten szeretetében, magasságában és mélységét megismerni, és Krisztusban ezt a szabadságot megélni. És akkor megtapasztaljuk mi is azt, amiről itt Pál apostol beszél, hogy a Krisztus lakik a mi szívünkben, és nem fog eltávozni tőlünk, mert ott marad folyamatosan, akármi történik velünk. Adja meg Isten, hogy így legyen ebben az esztendőben. Válaszoljunk az ige hirdetés a 220. dicséretünket, énekeljük az első három versét. 220. dicséretünket. Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, untok fertelmességét, töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyebb is lelkem terhét. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, nétóva bujdosik, mint madár a szilvészben. Öreded ijedet, tudván, hogy védkezed, akar esni kétségben. Akar nagy akorta, hozzád ismét megtérni, de bűnei miatt nem mer elődbe menni. Tőled, ó égen, fél, reád nézni sem én, színed égen imádkozzunk. Istenünk, nem kell félnünk tőled és rettegnünk, hiszen Krisztusban már egészen közel jöttél hozzánk, és a félelmet, a félelemnek lelkét, a fiúság lelkévé akarod átalakítani a szívünkben, hogy bennünk lakozzon ez az ismeret a belső emberben. Ott legyen bennünk a te minden meghaladó szeretetednek a megtapasztalása, a te ismereted pedig ennek a szolgája. Nem fordítva van. Sokfajta ismeret van, amely akadályoz bennünket, hogy megismerjünk téged. Sokfajta emberi elképzelés van. Sokfajta hit, nézőpont, amelyek megakadályozzák, hogy megérkezzünk te hozzád. Tehát, hogy megfordítsuk a sort mindenen keresztül, minden szabály és minden előíráson keresztül, és mégis megérkezzünk te hozzád. Mindezek ellenére is érkezzünk meg te hozzád, és a mi szívünkben te lakozzál, és akkor megfordul minden, és nekünk fog dolgozni az élet sokfajta ereje. Köszönjük, hogy megjelenhetsz az életünkben, a munkánkban, megjelensz az életünkben, az emberi kapcsolatainkban, megjelensz a belső világunkban, és belülről vezéred, emberekké válhatunk. Kérjük, te áld meg életünket, így a belső emberben való növekedésben. Köszönjük, hogy megvalhatjuk, elhagyhatjuk mindazt, ami rossz, amit bűnnek találunk az életünkben, amire rámutatsz. Ezeket odaadva megszabadulhatunk terhektől, lelkünk is szabad lehet. Kérjük, gyógyíts meg betegségeinket. Kérjük, gyógyíts presbiterünket, aki betegségéből épül föl. Légy minden betegünkkel, idős testvéreinkkel, akik vagy nem tudnak már eljönni a templomba, otthonaikban vannak, te áld meg őket. Kérjük, szabadíts meg bennünket minden nehézségtől és gáttól és akadálytól. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Névjegyzékünk elkészült, ennek nyilvános kihelyezése már nem lehet meg az adatvédelem szempontjából, de lent a pénztárosunknál lehet érdeklődni, hogy benne vagyok-e, tehát személyes adataim után érdeklődhetem egyébként, és akkor így tudunk tájékoztatást adni. És azért mondom, mert még az egyházi törvények szerint hirdetnem kell a névjegyzéket, mert elfogadja majd a presbitérium. Azért hirdettem, hogy mindenki, ha úgy gondolja, hogy benne kell lennie, de nem biztos benne, ugye azok lesznek benne a névjegyzékünkben, akik valamilyen adománnyal tudatosan nevesítve támogatták ezt a gyülekezetet, és az egyházunk fenntartásában, a gyülekezet fenntartásában részt vesznek. Úgyhogy azok bekerülnek a névjegyzékbe, de előfordulhat, hogy nem, vagy valami oknál fogva mégis, bár ez nem annyira fordulhat elő szerintem, de ezért van ez a hirdetés. Tehát a pénztárosunknál lehet érdeklődni, vagy akár nálam is, és akkor meg tudom nézni, és le tudjuk ellenőrizni. De természetesen adatvédelmi szempontból mindenkinek az adata titkosan van kezelve. Hirdetem a csütörtöki bibliaórát, este 6 órakor a Jelenések könyvét visszük tovább. Pénteken az ifjúsági alkalmunk lesz, fél héttől. Jó, akkor mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, és jó pihenést, és boldog új esztendőt. Énekeljük akkor záró énekünket. 508. dicséretünket. Első 4 versét. Hálát adunk, kegyes atyánk néked, hogy te ez napon nékünk megengedted. Békével élnünk te előtted, dicsőség néked. Már e napnak kimenetelében néked könyörgünk, atyánk igaz hídben, segíts meg minket minden szükségén. Hogy megnyugodjunk a mi munkáinktól. Bánat én. tiszta szívvel áthassunk Tégedet. Szép ének szóval dicsérjük Nevedet. Józan elmével imádjunk Tégedet, mint Istenünket. Énekeljük a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha sorsok itt régen tém, hozz rá vég esztendőt. Megbűnhődtem már elég a múltat, s jövendő. Vegyük Istenünk áldását. Krisztus lakjék szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Amen. Áldás békességét.